Jó napot kívánok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Ezen a héten Nagy Gábor, a HVG vezetőszerkesztője és külpolitikai szakújságírója, mondjuk úgy, hogy vendégünk, és vele fogunk beszélgetni Amerikáról, de a magyar perspektívából, hiszen Orbán Viktor mer nagyot álmodni, és úgy gondolja, hogy Magyarországnak és Amerikának valami fajta egyenjogú partnerekként kell kommunikálniuk. És hát most tartották a kihelyezett fideszes frakcióülést, és ezen a frakcióülésről, erről a frakcióülésről általában nem jön ki semmilyen hír. A nagyon kevés hír, amit kiadtak erről, az az volt, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy nekünk az az érdekünk, hogy még 6 évig Trump legyen az Egyesült Államok elnöke. Miközben Donald Trump épp ezekben az órákban talán azon forgolódik, hogy az ágyában, hogy rendkívüli állapottal verje át a legfontosabb kampányigéretét. Gábor, miért gondolod azt, hogy Orbán Viktornak érdeke 6 év Trump? És azt gondolod-e, hogy Magyarországnak érdeke még 6 év Trump?
Orbánnak egyértelműen érdeke, hogy még 6 év Trump legyen. Ez nyilvánvaló abból, ahogyan megváltozott az amerikai külpolitika azzal, hogy Donald Trump hivatalba lépett. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogyha kicsit emlékezünk arra, hogy mi történt 2016-ban, és ezt sokszor idézik főleg a fideszesek, hogy Európában Orbán Viktor volt az első kormányfő, aki azt mondta, hogy ő támogatja Donald Trump elnök jelöltségét. Mindenki addig befogta az orrát, és próbált arra számítani, hogy ha nem is Hillary Clinton lesz az elnök, de majd valamelyik másik republikánus elnökjelölt. Orbán Viktor valóban ráérzett valamire, vagy ráérezhetett valamire, ami Amerikában történik, vagy megtörtént, ahogy ráérzett ideje korán a menekült válságra is. Tehát a politikai szimata akkor azt súgta, hogy Donald Trumpnak talán van esélye elnöknek lenni. Ez a tétje bejött. Most kifejezte azt, hogy neki az az érdeke mindenképpen, illetve a magyar kormánynak az az érdeke, hogy Donald Trump még 6 évig elnök legyen, hogy Magyarországnak ez az érdeke, azt nem tudom, hiszen egyrészt ugye változott a klíma a két oldalú kapcsolatokban, másrészt azzal is tisztában kell lenni, hogy bár nem feltétlenül mondom azt, hogy egyetértek azzal, amit régen hangsúlyoztak, hogy merjünk kicsik lenni, mert a magyar külpolitikának azért nem árt némi önállóság és kezdeményezés, de nem hiszem, hogy Amerikának mi különösebben egy nagyobb pont lennék. Ha már a kelet-európai térségről beszélünk, akkor Amerikának sokkal fontosabb Lengyelország különböző okokból.
Miért változott meg egyébként Trump megválasztásával a politikai tehát, hogy a kérdésem az, hogy a republikánus pártnak a hagyományos külpolitikája érkezett meg a State Departmentbe, vagy valami fajta Trump-féle különutas külpolitika? Tehát, hogy ha mondjuk Jeb Bush nyeri a Clintonnal szemben az előző elnök választást, akkor is ugyanez a külpolitikai fordulat áll be a magyar-amerikai kapcsolatokban, vagy szerinted ebben van egy speciális Trumpi?
A speciális Trumpi nem feltétlenül van, tehát ő olyan mélységekben nem foglalkozik a külpolitikával. A külpolitika általában az amerikai elnök terepe. Ám nem hiszem, hogy Donald Trump különösebben foglalkozott volna azzal, hogy mi történik itt Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában, ebben a régióban. Ami történt, az leginkább az, hogy volt egy doktrínaváltás. Tehát nem tudom pontosan, hogy mi lett volna, hogyha a Jeb Bush lesz a republikánus színekben az elnök. Az viszont egészen biztos, hogy ha Hillary Clinton lesz az elnök, akkor folytatódik az a fajta amerikai külpolitika Magyarország irányába, amit a demokrata adminisztráció képviselt Barack Obama idején, hiszen Obama első külügyminisztere Hillary Clinton volt. Hillary Clinton volt a legutóbbi, egészen mostanáig, amíg Mike Pompeo itt nem volt, a legutóbbi külügyminiszter, amerikai külügyminiszter, aki Budapesten volt. 2011-ben volt itt Hillary Clinton, és nagyon beolvasott az Orbán kormánynak. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy megjelentek a külügyminisztérium apparátusában a dolog természetéből adódóan, tehát hogyha két párt között megtörténik a váltás a Fehérházban, akkor megtörténik a váltás az apparátusban is. Ugye Magyarországon mindannyian tudjuk, hogy a Európáért és Eurázsiáért felelős külügyi államtitkári posztot Washingtonban Victoria Nuland töltötte be. ő többé-kevésbé szitokszó volt a fideszes körökben és kormánykörökben, és ő is nagyon sokszor beolvasott a magyar kormánynak. Amikor Viktória Nuland felállt a pozíciójából, és megérkezett helyette Weiss Mitchell, ezzel megváltozott az a doktrina. Weiss Mitchellről azt kell tudni, hogy ő létrehozott Washingtonban egy kelet-közép-európával foglalkozó kutatóközpontot, ahol sűrű vendég volt Szijjártó Péter, ahova elment a nagyköveti posztjáról való leváltása után Szemerkényi Réka, és egyébként is Mitchell nagyon jól ismeri ezt a térséget, könyveket, tanulmányokat írt Kelet-Európáról. Ő kétféleképpen változtatta meg Közép- és Kelet-Európával kapcsolatban az amerikai külpolitikát, és ez számít igazán, hogy mit mond az apparátus.
Itt a Gábor a heves gesztikulálásában az asztalt is néhányszor megütötte, és az a mikrofont zavarja, és emiatt
ezért elnézést kérek.
Igen, zavar a térben. Tehát Weiss Mitchellnek, ha jól értem, akkor ugye azt írtad, hogy még anyagilag is támogattuk ezt az intézményét.
Hát sok mindenfélét, nem egy jelentős összeggel, tehát sokkal jelentősebb összeggel támogatták ezt az intézményt amerikai belföldi források, tehát semmiképpen nem szeretném azt sugallni, hogy a magyar kormány a amerikai lobby tevékenysége révén bármit is megvásárolt az ügyben, hogy támogatta. Maga a támogatás, hogyha jól emlékszem, 12 000 dollár volt, ez nem egy tétel, ettől sokkal nagyobb összeggel támogatták más forrásokból, tehát nem szeretném ezt a képet sugallni, hogy a magyar egyszerűen támogatása miért, hiszen Közép-Kelet-Európával foglalkozó kutatóintézet, úgy is mondanám, hogy természetes, hogy ez támogatásra méltó. Tehát ezek a kutatóintézetek azért Amerikában úgy működnek, hogy ezerféle helyről kalapozzák össze azt a pénzt, amiből működnek. Nem lógunk ki a sorból, és semmi, nem hiszem, hogy bármilyen tisztességtelen dolog történt. Ami viszont igaz, hogy Weiss Mitchell nagyon jól ismeri ezt a térséget, és nagyon határozott véleménye van arról, hogy mit kell csinálni.
És amikor államtitkár lett, akkor megváltoztatta a doktrinát abban a formában, ezt még nem magyaráztad el, hogy...
Amikor államtitkár lett, ugye, ha követjük a kétoldalú kapcsolatokat, akkor emlékezünk arra, hogy az amerikai külügyminisztérium az egyik legutolsó intézkedésével még az Obama adminisztráció idején felajánlott 700 000 dollárt a vidéki magyar sajtó támogatására, különböző képzésekre. Az egyik első intézkedés, miután Weiss Mitchellt kinevezték, az volt, hogy ezt a projektet visszavonták. Ez egy látványos gesztus volt abba az irányba, hogy megváltozik Washington viszonya Budapesthez. Weiss Mitchell munkásságából úgy is, mint a kutatóintézetének az alapítója és az igazgató is úgy is, mint aki tanulmányokat és könyveket publikált a témáról. Ő világosan megfogalmazta azt a fajta doktrinát, ami szembe megy azzal, amit Viktória Nuland képviselt ugye ezen a poszton. Viktória Nuland ugye többször bírálta Magyarországot a illiberális lépésekért, a sajtószabadság megsértésért, az alkotmánybíróság elfoglalásáért, egy csomó olyan dologért, ami a demokrácia alapelvei közé tartoznak, olyan alapelvek, amiket az Egyesült Államok természetszerűleg képvisel és a külpolitikájában próbál érvényesíteni. Mitchell viszont nagyon keményen orosz ellenes álláspontot képvisel, és úgy gondolja, és ezt meg is fogalmazta, megfogalmazta könyvében, megfogalmazta, amikor már beiktatták államtitkárnak több előadásában, amit tartott, és megfogalmazta, így is lehet nevezni a búcsú üzenetében, amit a lemondását híruladó Washington Postnak adott. A doktrina lényege az, hogy a kelet-közép-európai térségben túl nagy befolyásra tett szert elsősorban Oroszország, másodszorban Kína, pontosan azért, mert az Egyesült Államok az utóbbi 10 évben, és ebbe beleértendő a Bush adminisztráció utolsó néhány éve is, kivonult ebből a térségből, és a világpolitikából tudni lehet, hogy vákuum sehol nincs. Tehát ahonnan valaki kivonul, oda más valaki megpróbál bevonulni. Mitchell és a doktrinájának az értelmezése szerint ez elsősorban Oroszország, másodszorban Kína, és Mitchell azt fogalmazta meg, és azt érvényesítette államtitkárként, hogy a szövetségesek között lehetnek belpolitikai nézeteltérések. Ez alatt azt kell érteni, amit korábban mind Nuland, mind Hillary Clinton megfogalmazott, hogy Magyarországon mindannyian látjuk, tapasztaljuk, hogy milyen illiberális lépések vannak. Ezért bírálatokat fogalmaztak meg velünk szemben. Mitchell azt mondta, hogy ezen túl kell lépni. Egészen pontosan nem szabad hagyni természetesen, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, de nem is szabad ezt a dolgot a kétoldalú kapcsolatok akadályává tenni. Ettől ő sokkal fontosabbnak tartja, hogy Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban, mondjuk most azon a három állomáson, ahol Pompeo külügyminiszter is megfordult, azért emelem ki ezt a három országot, de alapjában a térséget értem alatta, meg kell állítani az orosz előrenyomulást, és ez fontosabb annál, mint hogy Amerika folyamatosan bírálja a megtett belpolitikai lépésekért, most maradjunk Magyarországnál az Orbán kormányt, de ugyanígy érvényes ez a lengyel kormányra, és Mitchell azt mondta, hogy a legfontosabb az orosz előrenyomulás megállítása, lehetnek vitáink, és ő úgy fogalmazott, hogy nehéz elvárni, pontosabban furcsa dolog elvárni egy szövetségestől, akit állandóan kritizálunk, hogy a nagy dolgokban is feltétlenül mellénk álljon. Ez egy pragmatista megfogalmazás, ami nem tesz jót a magyar demokrácia állapotának.
Most a Pompeo szavaiból néhányan azt olvasták ki, hogy ez a sajtótámogatás újra napirendre került. Ezt jól lehetett érteni, vagy ez szerinted nincs így?
Szerintem ez nincs így, hiszen azért...
Tehát Mitchell megy, a doktrína
megy,
marad.
A doktrína marad. Én úgy gondolom, Mitchell megy, és a doktrína marad, hiszen a Pompeo látogatásból sem olvasható ki az, hogy itt valami nagyon komoly bírálatokat kaphatott volna Orbán Viktor. Ugye a Figyelőnek adott egy interjút a magyar miniszterelnök, és abból kiderült, hogy ő politikai kérdésekről beszélgetett Pompeóval, aki a külügyminisztériumban megtartott sajtótájékoztatója után találkozott Orbán Viktorral, és azután találkozott Orbán Viktorral, hogy a magyar védelmi miniszterrel, illetve Szijjártó Péterrel, a külügyminiszterrel tárgyalt volna. És Orbán Viktor is azt mondta ebben a Figyelő interjújában, hogy a szakpolitikai kérdésekről, tehát ami igazán fontos az amerikaiaknak, arról ezzel a két miniszterrel tárgyalt. Volt a sajtótájékoztatón is egyrészt, amit a külügyminisztériumban maga Pompeo mondott, másrészt pedig a leíratát közzétette az amerikai külügyminisztérium a honlapján annak a belső sajtótájékoztatónak, amit a külügyminiszter a delegációjával együtt utazó is amerikai újságíróknak tartott a budapesti amerikai nagykövetségen. Ott is föltették neki a kérdést a magyar demokrácia állapotával, a civil szervezetekkel kapcsolatban, és ott is igazándiból diplomáciai közhelyeket puffogtatott, tehát igen elmondta, hogy a civil szervezetek fontosak, igen elmondta, hogy a hatalmi ágak szétválasztása fontos, de ott is azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb az az orosz és a kínai nyomulás visszaszorítása egyrészt. Másrészt az mindenképpen egy gesztus volt, hogy Pompeo kinyilvánítottan azelőtt, illetve hát mindenféle protokollnak vannak szabályai, vannak benne gesztusok. Én úgy gondolom, hogy az mindenképpen egy gesztus volt a magyar civil szervezetek felé, hogy Pompeo még azelőtt találkozott három magyar civil szervezet képviselőjével, hogy megkezdte volna a hivatalos tárgyalásait.
TASZ-szal, a Helsinki Bizottsággal és a K-Monitor nevű korrupciófigyelő szervezet.
Igen, igen. Ez mindenképpen egy gesztus volt, de én nem gondolom, hogy egy udvariassági gesztusnál, illetve egy figyelmeztetésnél Orbán Viktor számára ez több volt. Ez azt jelenti, hogy figyelünk a civil szervezetekre, nem tartjuk helyesnek, hogy a civil szervezeteket vegzálják Magyarországon, de nem gondolom, hogy amikor a kétoldalú, pontosabban a négy szem közti találkozóra sor került Pompeo és Orbán Viktor között, a magyar miniszterelnököt a szőnyeg szélére állították volna ebben az ügyekben. Mondom, ha követjük a Mitchell doktrína gondolkodását attól, akkor ez Magyarországról nézve egy kicsit fájdalmasnak tűnik, vagy hangzik, de van egyfajta az amerikai érdekeket figyelve egy olyan pragmatikus kompromisszum, hogy most az a fontos, hogy Oroszország ne nyerjen telet Kelet-Európában, ráérünk foglalkozni azzal, hogy a demokrácia helyzete milyen mondjuk Lengyelországban vagy Magyarországon.
Amikor Trumpot megválasztották, akkor talán az volt a Orbán Viktornak talán a reménye, az az ok, amiért Orbán Viktor talán leginkább Trumpot tudta támogatni, mert először is kimondta ezt a America First című szlogent, és ebből azt is értette nagyon sok külföldi államfő, hogy egyrészt akkor mi is fölléphetünk úgy, hogy Magyarország az első, így, vagy Brazília az első, vagy és még sorolhatnánk azóta néhány ugyanilyen példát. Másrésztről viszont azt is, hogy egy kicsit kivonul Amerika, megígérték ugye a szíriai kivonulást, az afganisztáni kivonulást, valahogyan leginkább belfele fordul Amerika. Na most azóta, hogy ezt a fajta doktrinát meghirdette Donald Trump, azért ebből a doktrinából pillanatnyilag nem maradt túl sok, hiszen Boltonnal a fő stratégiája egy igazi héja, és az amerikai külpolitika elég agresszív lépésekre szánta el magát Trump alatt az elmúlt két évben. Ugye fölmondták most ezt a hidegháborút lezáró fegyverkezési megállapodást, Jeruzsálembe átrakta az Egyesült Államok nagykövetségét, vámháborúba lépett szinte az összes szövetségesével és nem szövetségesével, megkérdőjelezte a NATO-t, az EU, tehát az euróatlantista felfogással szembefordult. Hát egy rakás olyan dolgot csinál, ami nagyon erősen és nagyon agresszíven kívánja érvényesíteni az Egyesült Államok érdekeit a világban. És ennek az egyik példája az pont Mike Pence lengyelországi látogatása volt ezen a héten, ahol Irán kapcsán mondták el, hogy micsoda sátán Teherán, a most 40 éves iszlamista köztársaság. Ami mi Szijjártó Péterrel jelen voltunk, de a Szijjártó Péter szavaiból én nem olvastam ki, hogy például Irán kapcsán ennyire osztjuk ezt az amerikai véleményt. Tehát mennyire gyakran van az, hogy ebben a Trump által diktált és a Bolton és Pompeo által diktált agresszív amerikai külpolitikában mi az amerikai oldalán vagyunk valóban? Kettő, mennyire veszélyes ez a politika egyébként globálisan, ami majd úgyis begyűrőzik Magyarországra?
Akkor válaszuk ketté, mert kettős kérdés volt. Az egyik kérdés az, hogy mikor állunk Amerika mellé és mikor nem. Irán ügyében igazándiból lényegtelen, hogy Amerika mellé állunk vagy sem. Ez nyújt akkora mozgásteret, amit említetted Szijjártó Péternek, hogy tulajdonképpen vonja meg a vállát és azt mondja, hogy igen, Amerikának fájdalmas Irán. Amerikának Európában nem Magyarország számít, hanem azok az Németország és Franciaország, amelyek részesei az iráni atomalkunak.
Ez így igaz, csak ugye tegnap ezzel párhuzamosan Putyinnál Rohani volt és Erdoğan, és itt azért már két olyan szövetségese van Orbán Viktornak, vagy egy két olyan baráti államfője van Orbán Viktornak Rohani iráni elnöke mellett, amely azért mutatja, hogy ebben a kérdésben is Orbán inkább táncolni akar.
Táncolunk, minden kérdésben táncolunk, hiszen hogyha belegondolsz abba, hogy megint csak visszatérve arra, mivel más forrás nincsen a figyelő interjúra, amit Orbán Viktor adott, ő az Oroszországgal kapcsolatos álláspontját már sokatszor fogalmazta meg, és ennek az álláspontnak az a lényege, hogy most az Egyesült Államokat félretéve, mert az Egyesült Államok is hoz szankciókat Oroszország ellen különböző okokból, a Magnyitszki ügytől kezdve a Krím visszafoglalásáig egy csomó esetben, de ebben az esetben mi EU-tagként kell, hogy viselkedjünk, és Orbán Viktor mindig azt játssza el, amit egyébként egy csomó kapcsolatában Magyarország külpolitikájában eljátszik, és ebben az interjújában is megjelent, hogy ő azt mondja, hogy hát hogy tehetjük meg mi azt egy kis Magyarország, hogy van egy majdnem 150 milliós lakos Oroszország a kvázi szomszédunkban, tehát azért egy házzal odébb, de mégiscsak közel. Mindenki más kereskedik vele, ugye Szijjártó Péter is felhozta a sajtótájékoztatóján, hogy hát minket piszkálnak, miközben a Németország építi az északi áramlat kettőt, és Emmanuel Macron volt az, aki a Szentpétervári gazdasági fórumon ünnepelt vendégként részt vett, tehát ő megpróbálja ezt a saját szempontjából egy ilyen külpolitikai térbe elhelyezni, és mindig azt mondja, hogy egyrészt mi egy kis pont vagyunk, mi nem számítunk, Nyugat-Európa az, amelyik Szijjártó Péter szavaival élve képmutató módon kereskedik sokkal nagyobb tételben Oroszországgal és gazdasági megállapodásokat köt sokkal nagyobb tételben Magyarországgal, Oroszországgal, és aztán a kicsi Magyarország fejére csapnak. És az interjúban is azt mondta, hogy ezek a szankciók, ezek károsak azoknak az országoknak, az Oroszország elleni szankciók azoknak az országoknak is károsak, akik meghozzák, de mégis minden egyes szankciót megszavaz. Amikor volt a Kercsi incidens Ukrajna és Oroszország között, akkor is Orbán Viktor, azt hiszem, éppen Prágában volt, és ott azonnal a sajtótájékoztatóján kiállt amellett, hogy ezért Oroszországot meg kell büntetni, miközben tudjuk, hogy a Krím-félsziget elfoglalása óta minden egyes évben, ő az egyetlen európai állam vagy kormányfő szerintem, aki minden egyes évben találkozott Vlagyimir Putyinnal. Tehát amikor megvolt a Kercsi incidens, akkor a prágai sajtótájékoztatóján természetesen rögtön elítélte, természetesen rögtön csatlakozott az európai szankciófelhíváshoz, majd megjegyezte, hogy Magyarországnak ukrán barát kormánya van, Ukrajnának viszont magyar ellenes kormánya van, tehát a szituáció ennyiben különleges. Ebből a szempontból minden szituáció különleges, hiszen ugye az illiberális módszerekkel és Erdogant is támogatjuk, ha úgy tetszik, vagy legalábbis együtt próbálunk lépni vele. Ugyanakkor az EU-n belül pedig azokat a török ellenes lépéseket, vagy óvatos török ellenes lépéseket is támogatjuk, amiket az EU meghoz, miközben mindenki tudja, hogy az EU is maga megkötötte a maga fauszti alkuját Törökországgal a menekültek megállítása érdekében. Tehát van egyfajta ilyen külpolitikai adok-kapok, amiből a Orbán Viktor és a külpolitikát irányítók, magyar külpolitikát irányítók igyekeznek úgy elhelyezkedni, hogy az egyiket se veszítsék el, és a másik táborban is bennmaradjanak.
Talán a legkevésbé nekünk a vámháború tetszett abból, amit a Trump csinált, talán. Főleg, hogyha esetleg tényleg az unióra kivetnek egy autóbehozatali vámot, az azért a
gyárat. A magyar autógyártásnak nem lesz jó.
És talán a leginkább Amerikának az Izrael politikában felelünk meg, nem? Tehát, hogy amilyen fokon az Egyesült Államok Obama óta ellépett a Netanyahu féle vonal képviseletére vagy támogatására, mi is voltak éppen azon a vonalon vagyunk, ebben nem igazán különbözik a magyar és az amerikai álláspont.
Hát igen, a nagykövetséget nem helyeztük át Jeruzsálembe, de azért van egyfajta sajátos védés-dac szövetség Orbán Viktor és Netanyahu között. Ez egy nagyon fura helyzet, ugyanis ez akkor derült ki, amikor Magyarországot, ha jól emlékszem, az izraeli magyar nagykövet bírálta a Soros, megpróbálta bírálni a Soros kampány antiszemita felhangjai miatt, és Netanyahu utasította rendre, és bírta rá, ha jól emlékszem, a mondandója visszavonására, vagy legalábbis befejezésére a izraeli nagykövetet, és maga Netanyahu is, és a pártja is elég sokat bírálja Soros Györgyöt, azért, mert Soros György Izraelben olyan emberjogi szervezeteket támogat, amelyek egészen másként látják az izraeli-palesztin konfliktus, tehát, és a Netanyahu is alkalmaz olyan kormányzati eszközöket, amik Orbán Viktornak is a kedvencei közé tartoznak. Tehát igen, ebben az értelemben, de még mindig arról van szó, hogy mint sok más esetben van ez a klasszikus vicc, hogy az elefánt és az egér megy a hídon, és azt mondja az egér, hogy milyen jól dübörgünk együtt, pedig ez egy olyasfajta alkalmazkodás az amerikai külpolitikához, ami nem jelent nagy erőfeszítést az Orbán kormánynak, úgy gondolom, hiszen egyetérteni látszik azzal, amit az Egyesült Államok ezen a téren folytat.
Na, mielőtt akkor átmennénk majd a kérdés második részére, hogy mit okoz a világnak mindaz a konfliktus halmaz, amit a Fehérház tweeteken hát, hogy mondhatjuk, hogy Boltonék egy szélsőséges véleményen lévő Steve
Miller. Boltonnal visszajöttek a neokonzervatívok, akik tehát, a Bush kormányt meghatározták az ezredforduló után.
Sőt, annak
azok az emberek jöttek
annak vissza. A még legkeményebb része jött vissza. De akkor ezt egy pillanatra addig függesszük fel, ameddig a NATO-ról beszélünk. Ugyanis Trump nem látszik igazából érteni az euróatlanti szövetségnek a lényegét, nem igazán látszik érteni a NATO működését, amikor azt mondja, hogy tehát úgy utal a NATO-ba való befizetésre, mint hogyha a NATO-ba bárki befizetne bármit, és nem ugye azzal venné ki a részt a közösség védelmi kapacitásából, hogy hány százalékát költi a GDP arányosan a hadseregére. Ugye elég sok mindent lehet tudni egy tavalyi NATO megbeszélésről, ahol hirtelen egy irdatlan botrány kezdett kialakulni, mert Trump úgy érezte, hogy Amerikával kapcsolatban tisztességtelenül bánik el nagyon sok NATO tagország, talán leginkább Németország. Ők védik, miközben Németország megcsapolja őket kereskedelmileg. Tehát azt lehet mondani, hogy ha van még 6 év Trump, akkor a NATO-nak a léte, értelme és alapjai könnyen lehet, hogy az elmúlt 2 évhez képest még tovább erodálódnak. Hogy szerinted van-e annak, ennek köze ahhoz, hogy Orbán Viktor ebben a figyelő interjúban is azt mondta, hogy a mi védelmi kapacitásunkat saját lábra kell állítani. Valójában meg kell tudnunk védeni minden, magunkat minden irányba, ergo nem lehet számítani arra, hogy a NATO fennmarad. Tehát, hogy Trump annyira fontos, hogy még a NATO eljelentéktelenedése is benne van.
Azt kell mondjam, hogy nem Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki azt mondja, hogy föl kell építeni a saját katonai erőt. Ezt mondják a németek és a franciák is.
A Franciaország azért atomfegyverrel
rendelkezik. Ők a közös európai haderőről beszélnek, és éppen Trump miatt. Tehát,
ha... És ahogyan mondják, heteken belül könnyen lehet, hogy az egyetlen atomfegyverrel rendelkező hatalma az igen. Európai Uniónak.
Tudj. Igen, ha a Brexit megvalósul, akkor valóban Franciaország lesz az egyetlen atomerővel rendelkező hatalom, de nem véletlen, hogy beindultak most egy kicsit messzebbről kezdve, nem véletlen, és az Orbán interjúban említettekkel ez összekapcsolódik, tehát nem véletlen, hogy beindultak a német-francia beszélgetések arról, hogy ugyan 1000 próbálkozás volt már, de most már talán komolyan kellene venni a közös európai haderőt, pontosan azért, mert Trump tranzakcióként fogja fel az amerikai külpolitikát. Tehát ez megmutatkozik szinte minden lépésében. Tehát ő azt állítja magáról, hogy egy sikeres üzletember, ez nem feltétlenül igaz, de mindenképpen üzletemberi szemmel nézi. Tehát ő azt
ugye
nézi,
megkérdőjeleződik pont ezekben a hetekben, amikor a falra nem tudtott kikényszeríteni megfelelő mennyiségű költségvetési támogatást Washingtonban, sőt kiderült, hogy a nagy alkupozícióban még vesztett is 200 millió dollárt a falra, de ez csak az üzleti sikereit akartam itt zárójelben jelezni.
Igen, de most azzal az eszközzel akar érni, hogy szükségállapotot vezet, és előteremti a pénzt. Tehát,
de térjünk vissza mindenki, a haderő kapacitás
az azt jelenti, ha nagyon érdekes amerikai háttér információkat lehetett olvasni a sajtóban arról, hogy gyakorlatilag a NATO-val kapcsolatban 2 dologra tettek meg minden erőfeszítést a Trump környezetében lévő, ha úgy tetszik, józanabb emberek. Az egyik, hogy meg kellett értetni Trumppal, hogy a NATO 5. cikkeit legalább szóban ismerje el, ez a kölcsönös védelem, amit egyébként a NATO történetében egyetlen egyszer léptettek életbe, egészen pontosan szeptember 11-e után,
pont amikor az Egyesült Államok javára, összes, úgymond.
Az összes többi NATO tagállam azt mondta, hogy az Egyesült Államok számíthat rá, tehát pont az Egyesült Államok volt az eddigi egyetlen haszonélvezője annak az 5. cikkeinek, amit hosszú hónapok munkájával értékel Trumpnál, hogy azt mondja, hogy Amerika ezt tiszteletben tartja.
És ennek nem csak, hogy mondjam, verbális része volt, hanem ugye gyakorlati része is, hiszen ennek a jegyében történt utána az afganisztáni misszió, melyben Magyarország is részt vett, és Magyarország is
igen,
emberilletet is, és pénzt is áldozott.
Igen, gyakorlati következményei is vannak. És a másik, ami a NATO-val kapcsolatban, hogy ugye olyan rémhírek is voltak, hogy a Trump fejében az is megfordult, és lehet, hogy megfordult, mert ő aztán minden elképesztő dologra tud gondolni, hogy a NATO-ból kilépteti az Egyesült Államokat, egyszerűen azért, mert úgy gondolja megint a tranzakciós megfontolás, hogy hát mi nem fizetünk eleget az amerikai atomernyőért. Ami számszerűleg valószínűleg igaz, hiszen azt azért ki lehet mutatni, hogy Nyugat-Európa hidegháborús prosperálását, ha úgy tetszik, azt tette lehetővé, hogy békében tudtak építkezni mondjuk a németek is. Ez azonban mégsem tranzakció, hiszen mégiscsak egy Észak-Atlanti szövetségi rendszerről beszélünk, ami Trumpnak nehezen felfogható. Ő ugye Barack Obama is többször szóvá tette a maga sokkal szelidebb módján, hogy a NATO tagok nem költik a GDP-ük 2%-át a katonai költségvetésükre. Ez, ahogy közeledtünk Barack Obama hivatali idejének a végére, ez egy kicsit hangosabb lett, de mégsem rúgta úgy ránk az ajtót, mint Donald Trump azzal, hogy azt mondta, hogy mindenki tegye be azt a pénzt, amit be kell. Ezzel kapcsolatban egy távolabbi példa az, hogy éppen most állapodott meg az Egyesült Államok Dél-Koreával arról, hogy 20%-kal megnöveli Dél-Korea azt az összeget, amivel hozzájárul a Dél-Koreában állomásozó 28.500 amerikai katona költségvetéséhez. Ez is valószínűleg régóta napirenden volt a két oldalú kapcsolatban, de az kellett hozzá, hogy Trump azt meglebegtesse azt, hogy hát legfeljebb kivonjuk azokat a katonákat Dél-Koreából, aztán nézzétek meg, hogy mi ezt tudtok kezdeni Észak-Koreával. Tehát,
hát meg ugye a Kim Jong-unnal folytatott...
A barátjának nevezte Kim Jong-un, de még Japán, ugye kicsit korábban, azt hiszem tavaly volt az, amikor Donald Trump szintén azt mondta, hogy Amerika túl sokat fizet. Nézzük meg, hogy Japán a világ harmadik legnagyobb gazdasága, most már csak harmadik, mert Kína megelőzte, és természetesen Japánnak is kereskedelmi többlete van az Egyesült Államokkal szemben, és Trump erre fölkapta a vizet, és azt mondta, hogy hát mi pedig Okinaván és másod ott állomásoztatunk írtózatos költségekkel katonákat, megvédjük Japánt, és amikor megkérdezték, hogy Japán mit tegyen, Trump azt mondta, hogy hát csináljon magának atombombát. Ami egy egészen elképesztően veszélyes dolog, de erről is lebeszélték. Tehát visszatérve a NATO-hoz, és visszatérve ahhoz, amit Orbán Viktor mondott, Trumpban van egyfajta ilyen hajlandóság arra, hogy ő egy zéró összegű játékot tud elképzelni csak. Tehát hogyha ő csak akkor nyer, hogyha te veszítesz. És mivel a NATO-nak ezt a fajta multilaterális biztonsági szerepét ő a szíve szerint megkérdőjelezi, ezért én azt mondom, hogy ebben az esetben legalábbis Orbán Viktor, amikor azt mondja, hogy saját védelmi kapacitásra kell koncentrálni, nem lóg ki igazán a nyugat-európai gondolkodásmódból, és ezt Trump kényszeríti ki Nyugat-Európából is.
Szerinted ez a játék, hogy mindig kell, hogy legyen valaki vesztes, ez egy további 6 évig tartó Trump elnökség végére hol vezeti a világot?
A világot oda vezeti, hogy mindenki úgy fogja értékelni, és ez már most látszik mind külpolitikai és mind nemzetközi gazdasági, világgazdasági tekintetben, hogy amit említettél az előbb, hogy ha Amerika az első, akkor én is első vagyok. Amit mondtál, Brazília első. Tehát azzal, hogy Jair Bolsonaro lett a brazil elnök, aki egy szélső jobboldali politikus, azzal most Brazília azt mondja, hogy engem nem érdekel a... Nem Brazília, bocsánat, Bolsonaro azt mondja, hogy hát különösebben nem érdekel a párizsi klímamegállapodás, ott van ez az Amazonas, nagyon sok szóját tudunk termelni, hogyha felégetjük az őserdőt, hát az legyen a világ gondja, hogy most akkor az utolsó nagy ilyen tüdejét a Földnek mi most elkezdjük tovább pusztítani. És így végigmentünk.
Ettől a Bolsonarótól vette át Orbán Viktor újabban ezt a búcsúköszönését, amit a Hajrá Magyarország, Hajrá Magyarok előtt mond, ugye? Ez a, erre hivatkozott a Magyarország az első, de mindenek fölött Isten kegyelme, vagy valami ilyesmi, és azt hiszem ezt a brazil elnök beiktatásáról hozta haza, és azóta építette be a beszédét.
Hát ugye Bolsonaró beiktatásán két európai politikus vett részt, az egyik volt Orbán Viktor, egyetlen más európai állam vagy kormányfő sem volt, kivéve a portugál elnököt, amihez két megjegyzés kell, az egyik, hogy ugye Brazília-Portugál gyarmat volt, és szinte kötelező, tehát nem lehet nem elmenni egy portugál elnöknek, a brazil elnök beiktatására, legyen az bárki egyrészt, másrészt pedig a portugál elnöknek nincs igazi hatalma. Tehát ha most azt nézzük, hogy milyen hatalmú emberek mentek el Bolsonaro beiktatására, az egyetlen igazi hatalommal rendelkező európai politikus az Orbán Viktor volt. Ezzel is ő demonstrált valamit, amit te mondasz. Tehát,
udvariassági látogatást tett Portugália, és az náluk ilyen téren a köztársasági elnök feladata.
Egyrészt igen, másrészt pedig tényleg ott a gyarmati múlt.
Igen, tehát persze.
Az egy teljesen természetes dolog, hogy a portugál elnök, legyen bárki a brazil elnök, elmegy a beiktatására. Az egy sokkal kevésbé természetes helyzet, hogy egy magyar miniszterelnök elmegy egy Jair Bolsonaro beiktatására akkor, amikor az egész Európai Unió, leszámítva természetesen, mondom még egyszer, Portugáliát, gyakorlatilag bojkottálja és alacsonyabb szinten képviselteti magát.
Szóval mi történik a világrenddel akkor, amikor Trumpot láthatólag könnyű megvásárolni hízelgéssel, pénzzel, nyilvános dicsőítéssel, mint teszi ezt mondjuk Kim Jong-un, vagy részint teszi ezt Putyin, aki megbecsülését mutatja Trump felé, aki ezt sokkal pozitívban értelmezi, mint mondjuk Angela Merkelnek egy diplomatikus szövegbe ágyazott kritikáját. Tehát az, hogy valaki ezen az ösztönszinten vezeti a világ talán marad, egyetlen megmaradt szuperhatalmát, az 6 év alatt hova vezet?
Erózióhoz vezet mindenképpen, a világrend eróziójához. Igen, tehát Trump már nem egy alkalommal fejezte ki, hogy ő szívesen kormányozna úgy, ahogy Putyin. Tehát, hogy itt vannak ezek a demokraták, mindenféle dologban keresztbe tesznek neki, a sajtó állandóan piszkálja, van ez a vizsgálata, amit Müller különleges ügyész végez az orosz beavatkozásra az elnökválasztásba. Én ezt legszívesebben leállítanám most Trump fejével gondolkodva. Tehát ez megint egyfajta vállalatvezetői attitűd, tehát ő ahhoz szokott hozzá, jó vagy rossz értelemben, hogy ő az egyszemélyi döntő, akár még csak ha arra utalunk, hogy ebben a Gyakornok című valóságshowban ő volt az, aki kirúgta az embereket, fölvette. Neki ez az attitűdje, és amerikai elnökként ez egy rendkívül veszélyes dolog mind az Egyesült Államokra, mind a világra nézve. Másrészt pedig ugye eltűntek azok a tábornokok, vagy ex-tábornokok, itt gondolok Kellyre, a stábfőnökre, vagy Mattisra, a védelmi miniszterre, akik, ha úgy tetszik, a felnőtt felügyeletet gyakorolták Donald Trump fölött, és abban bíztak, és ők tették a legtöbbet azért, például, hogy visszatérve az, amiről az előbb beszélgettünk, hogy Trump elismerje végre azt az 5. cikkeit a NATO alapokmányában, és helyettük megkapta a világ Boltont, aki, mint említetted jogosan, még a Bush kormányzat idején is a neokonzervatívok legnagyobb héjai közé tartozott, és akinek a legplasztikusabb gondolata az a nemzetközi együttműködésről az, hogy a régi ellenségéről, az ENSZ-ről azt mondta, hogy a New Yorkban álló épületből 30 emeletet lebontanának, senkinek nem tűnne föl. Az sokat elmond arról, hogy jelenleg ki a legfontosabb tanácsadója Donald Trumpnak, ugye, John Bolton.
Ugye Bolton ezzel a szöveggel egyébként valami fajtaképpen tükrözi azt, amit Trump mindenről valójában gondol, aláássa az intézményeket, aláássa a médiának a szerepét, aláássa a különböző hatalmi ágok szerepét, az igazságszolgáltatás szerepét, megkérdőjelezi a neki dolgozó, vagy a különböző szövetségi hivataloknak a szakértelmét, legyen az a CIA, amikor a...
Vagy a környezetvédelem, mert ő okosabb, mint a tudósok.
Így, a klímaváltozás, tehát amikor az Észak-Korea veszélyeiről van szó. Mennyire érzed azt, hogy ebben továbbra is van egy nagyon erős példakép szerepe az Egyesült Államoknak? Tehát az, hogy Pozsonyban, Budapesten és nem európai országok sorában érzik azt, hogy ha ezt most már így is lehet, akkor majd mi is fake news-t kiáltunk, majd akkor mi is. Tehát, hogy nem csak ez az egoista külpolitika, hanem ez a fajta intézményi erodáció. Mennyire teremt példát?
Hát én azt mondom, ez lehet, hogy egy kicsit furcsa hasonlat, hogy ha az óvó bácsi rosszul viselkedik, akkor az óvodások is úgy gondolják, hogy nekik is szabad rosszul viselkedni. Tehát ez, hogyha azt látjuk, hogy ugye azt szoktuk meg a hidegháború után kialakult világrendben, hogy az Egyesült Államok a demokrácia példaképe, a demokrácia bajnoka, ez persze nem feltétlenül van, így láttuk a Bush kormányzat idején is, de mindenképpen egy példa, sajtószabadság ügyében az első kiegészítés az egy példa, sajtószabadság, ha most csak a sajtóról, magunkról beszélünk, vagy a civil szervezetek működésében az Egyesült Államok egy példa, mindegy, hogy ki az elnök, mindenképpen példának mondható, de ha azt látják az illiberális utat választók, hogy egy CNN, egy New York Times, egy Washington Post, ugye a leginkább a három közül, azt egy fake news legyintéssel el lehet intézni, akkor bizony azt gondolhatják, hogy miért ne?
Na és akkor az utolsó kérdés, még egy kicsit, viszonylag sokat próbálunk a jövőbe nézni, aztán ha ez ugye mindig veszélyes játék, hogy szerinted abban az esetben, ha egy demokrata nyeri a következő elnökválasztást, vagyis két év múlva ilyenkor már Trump...
Kifelé tart?
Tehát Trumpnak már vége van ilyenkor, mondom, ugye már igen, tehát hogy január...
2021-ben már új elnök van, igen.
Tehát ilyenkor két év múlva már új elnök
vagy
van.
Vagy ő, vagy egy új elnök, igen.
Igen. Most tekintsünk el az impeachment lehetőségekről, meg a Mueller jelentés bármilyen további komplikációt, ha van, ezt nem tudjuk, nem valószínű, tehát azért úgy tűnik most, hogy Trump ezt a négy évet ki fogja tölteni. Ha egy demokrata nyeri a következő elnökválasztást, akkor szerinted az inga visszaüt, vagyis hogy elkezdődik-e az Egyesült Államok politikájában egy ilyen folyamatos, tehát a váltógazdaság után egy ilyen váltó radikalizáció, tehát hogy, ahogyan a Clintonhoz képest az Obama egy lényegesen baloldalibb demokrata irányt visz, és Trump héjább a Bushnál, gondolod-e azt, hogy az Obamánál egy baloldalibb elnök jön, és ebben az esetben megpróbál valamifajtaképpen, mint ahogyan az inga visszaüt ezekben a demokratikus kérdésekben lényegesen keményebben fellépni, mint akár Obama is tette, és akkor ez Orbán Viktor számára valóban egyszerűen nem létező opció.
Az inga annyira kilengett Trumppal, én úgy gondolom, mind az amerikai belpolitikában, mind az amerikai külpolitikában, hogyha bárki lesz is a demokrata, ha a demokrata elnök jelölt lesz, induljunk ki abból, korán sem biztos, most ugye John Oliver volt a vendége Stephen Colbert műsorában, és ugye ő brit, bár amerikai felesége és Amerikában dolgozik, csak lazán megemlítette a közönségének azt, hogy azért gondoljunk bele, hogy vagy két, vagy hat évig Donald Trump lesz az elnök, és kifütyülték, tehát de azért bele kell gondolni, de mondjuk induljunk ki abból a forgatókönyvből, amit te mondtál, hogy két év múlva ilyenkor lesz egy demokrata elnök az Egyesült Államokban. Lesz egy demokrata elnök az Egyesült Államokban.
Baloldali lesz-e Obamánál?
Az egészen, bocsánat, először az első felére válaszok, az egészen biztos, hogy Amerika külpolitikája meg fog változni, az egészen biztos, hogy Amerika külpolitikája meg fog változni Közép-Kelet-Európában, és az egészen biztos, hogy Amerika külpolitikája meg fog változni Magyarországot illetően. Hogy milyen lesz a, ha demokrata elnök lesz, az milyen lesz, az a következő egy évben, nem is kettőben, de egy évben fog eldőlni, mert iszonyú harc folyik a demokrata párton belül. Tehát vannak a hagyományos demokraták, akik mondjuk az Obama vonalat képviselik, nem kell sokkal messzebb menni Joe Bidennél, aki Obama alelnöke volt, és...
Sőt, talán ő egy kicsit még centristább is a McCain-nel való barátsággal. Meg
ő Obamánál centristább, ő képviseli a hagyományos demokrata rendet, viszont Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren és a többiek
Sanders,
képviselik.
Akire még nem tudjuk, hogy újra elindul-e.
Akik még a Sandersnél is baloldali vonalakat képviselik. Én azt mondom, hogy a demokrata párt olyan mértékben Sandersnek is köszönhetően, és a Hillary Clinton kudarcának köszönhetően olyan mértékben elkezdett tolódni balra, amire legutóbb,
meg Trumpnak
is köszönhetően, amire legutóbb az én emlékezetem szerint, pontosabban nem az én emlékezetem, hanem az olvasmányaim szerint 1968-ban volt példa, és ugyanitt van a veszély. Tehát 1968-ban is egy olyan demokrata párt alakult ki, ugye az egy történelmi év volt sokféle szempontból, de a politikában is, ahol valami hasonló vita zajlott le, és nagyon kell vigyázni azzal, ugye az Egyesült Államokban és a demokraták között progresszíveknek nevezik azt a fajta nézetcsoportot, amit Bernie Sanders kezdett el képviselni, és most Alexandria Ocasio-Cortez képvisel. Igen.
Hozzátenném csak röviden, hogy a State of the Union beszédében Trump pont úgy riogatott a szocializmussal, mint ahogyan Orbán Viktor. Én kicsit úgy éreztem, hogy ebben talán Trump hatása éppen itt most Orbán Viktorra lehetett tetten érhető.
Az amerikai politikában, hogyha valaki azt mondja, hogy szocialista, az nálunk a szélső baloldali kommunistát jelenti. Tehát az amerikai politikában a liberális is egészen más jelent, mint az európai politikában. Valószínűleg ezt fogja kihasználni, és valószínűleg ezeket a jelszavakat, amiket a demokrata progresszívek hangoztatnak a mindenkinek járó egészségügyről,
a fegyverkorlátozásról,
a 70%-os személyjövedelemadókulcsról, a 75%-os vagyonadóról és mindenről, ami egy rendkívül progresszív baloldali program, és nagyon jól hangzik, de az Egyesült Államokban a választásokat nagyon ritkán lehet úgy megnyerni, ahogy Donald Trump megnyerte, hogy a széléről, általában a közepéről lehet megnyerni, és kérdés, hogy mennyire, mi lesz riasztóbb az amerikai közép számára 2020-ban, egy Donald Trump féle kiszámíthatatlan külpolitika, de adókedvezményt adó gazdaságpolitika, vagy egy progresszív demokraták képviselte kiszámítható külpolitika, de egy kiszámíthatatlan adópolitika.
Hát igen, és mondjuk a legutóbbi adatok azt mutatták, hogy bárki indul, kikap Trump, de ez egy nagyon hosszú verseny.
Ez papíron, én emlékszem arra, hogy 2016-ban a legtöbb közvéleménykutatás Hillary Clinton győzelmét mutatta, és a legnagyobb baj a demokratáknak és a demokrata elnökjelöltnek pont az volt, hogy ezt elhitték.
Minden esetre a helyzet az, hogy a demokrata párt is válságban van, a republikánus párt is válságban van, olyan értelemben, hogy nagyon, nagyon összetett az, ahogyan, tehát hogy nagyon nagy spektrumra szóródott szét mind a két párton belül az, amit egybe kéne tartani, hogy ebben a kétosztatú politikában az elnök választáson esélye legyen a pártoknak, ami izgalmasá teszi a következő két
évünket. Az biztos. A demokraták nem tudnak megbírkozni azzal, amit Trump jelentett számukra, hiszen ez a saját politikájuktól egy jelentős eltérést hozott. A demokraták pedig nem tudnak azzal megbírkozni, hogy két markánsan elkülönülő szárnyuk van. Tehát ebben az értelemben mind a két pártnak valamennyire, a republikánusoknak dönteniük kell, hogy elfogadják-e Trumpot. Még egyszer, sokadszor, tehát már döntöttek százszor, hogy Trump nem tudják nem elfogadni Trumpot, mert a bázisuk Trump hívő. Hogyha megnézzük, akkor a közvéleménykutatások szerint a republikánusok 80%-a még mindig Donald Trumpot támogatja, és a pártelit ezzel nem tud mit kezdeni, miközben a demokratáknál az ellenkező a probléma, hogyha megnézik a közvéleménykutatásokat, akkor a párttagok rendkívüli módon megoszlanak a centrista szárny és a progresszív szárny között. Tehát mind a két párt, ahogy mondod, válságban van, bár én nem válságot mondanék, hanem alkalmazkodás vagy válaszút előtt áll. Inkább alkalmazkodás a republikánus, és inkább válaszút a demokrata, de mindenképpen nekik föl kell építeni. A republikánusoknak el kell fogadni egy identitást 2020-ra, még egyszer, mert 2016-ban egyszer már elfogadták, most még egyszer el kell fogadni. A demokratáknak pedig választani kell egy identitást 2020-ra. Mert ami 2016-ban volt, az se konzekvens nem volt, sem sikeres nem volt.
Meglátjuk, hogy mi lesz. Érdekes Amerika ilyen típusú példaérték szerepe, ha ezzel zárhatom, hogy milyen fokon képes ugye a magyar diskurzusban is a balszéről a Sanders támogatással, illetve hát Orbán Viktorig a Trump támogatással megmozgatni valamifajta fantáziát arról, hogy Magyarországon mit kéne csinálni. Tehát ez a példaérték szerepe megmaradt, és ez fenn is marad, és épp ezért két nagyon izgalmas évvel nézünk. Ez a fülke volt a Nagy Gáborra. Kérjük Önöket, hogy támogassanak minket a támogatói programunkon, illetve fizessenek elő a HVG-re, amelyben ezeket a híreket mindig meg fogják találni. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!